A gyülekezetnek pedig kérem, hogy keressük ki a római levél 14. fejezetét, és innen fogunk igét olvasni. Közben pedig gratulálunk a nagyszülőknek is, akik látom itt vannak. A nagyszülőknek is gratulálunk. És a római levél 14. fejezetből olvassuk az első verstől ma Isten igéjét. Az egész fejezetet fogjuk olvasni, helyeteken ülve kérem, hogy kövessétek majd szemetekkel az Isten igéjét. Római levél 14. fejezetének első versétől így hangzik Isten beszéde. A hitben erőtlent fogadjátok be, de nem azért, hogy nézeteit bírálgassátok. Az egyik azt hiszi, hogy minden tehet, az erőtlen pedig zöldségfélét eszik. Aki eszik, ne vesse meg azt, aki nem eszik, aki pedig nem eszik, ne ítélje meg azt, aki eszik, hisz az Isten befogadta őt. Ki vagy te, hogy más szolgája felett ítélkezel? Tulajdon urának áll vagy esik, de meg fog állni, mert van hatalma az Úrnak arra, hogy megtartsa. Ez az egyik napot különnek tartja a másik napnál, az pedig egyformának tart minden napot. Mindegyik legyen bizonyos a maga meggyőződésében. Aki az egyik napot megkülönbözteti, az Úrért különbözteti meg. Aki eszik, az is az Úrért eszik, hiszen hálát ad az Istennek. Aki pedig nem eszik, az Úrért nem eszik, és szintén hálát ad az Istennek. Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal meg önmagának, mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úré vagyunk. Mert Krisztus azért halt meg, és azért kelt életre, hogy mind a holtakon, mind az élőkön uralkodjék. Akkor te miért ítéled el testvéredet? Vagy te is miért veted meg testvéredet? Hiszen mindnyájan oda fogunk állni Isten ítélőszék elé. Mert megvan írva, élek én, így szól az Úr, bizony előttem fog meghajolni minden térd, és minden nyelv magasztalni fogja Istent. Tehát mindegyikünk maga fog önmagáról számot adni az Istennek. Többé tehát ne ítélkezzünk egymás felett, hanem inkább azt tartsátok jónak, hogy testvéreteknek se okozzatok megütközést vagy elbotlást. Tudom, és meg vagyok győződve az Úr Jézus által, hogy semmi sem tisztátalan önmagában, hanem ha valaki valamit tisztátalannak tart, annak tisztátalan az. Ha pedig atyád fia valamilyen étel miatt megszomorodik, akkor nem jársz el szeretetben. Ne tedd tönkre ételeddel azt, akiért Krisztus meghalt. Vigyázzatok, ne káromolják azt a jót, amelyben részesültetek. Hisz az Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és szent lélekben való öröm. Mert aki ebben szolgál Krisztusnak, az kedves az Isten előtt és megbízható az emberek előtt. Azokra a dolgokra törekedjünk tehát, amelyek a békességet és egymás építését szolgálják. Étel miatt ne rombold az Isten munkáját. Minden tiszta ugyan, de rossz annak az embernek, aki megütközéssel eszi azt. Jó tehát nem enni húst, nem inni bort, és semmi olyat nem tenni, amin testvéred megütközik. Te azt a hitet, amely benned van, tartsd meg az Isten előtt. Boldog, akinek nem kell elítélni önmagát abban, ami felől döntött. Aki pedig kételkedik, amikor eszik, már is elítéltetett, mivel nem hitből tette. Mert minden, ami nem hitből származik, az bűn. Vissza fogunk tekinteni most a gyüleket egysége témának a előző fejezeteire. Mindjárt kérek is segítséget is. És fölelevenítjük az előző bibliatanulmányunkat. És folytatni fogjuk. Nagyon tanúságos volt már az, amit eddig olvastunk, és mindjárt vissza fogjunk ide térni ezekhez az igékhez, és innen folytatjuk a Biblia tanulmányozást. Nézzük meg Jézus főpapi imáját, amiből elindultunk, és elkezdtük tanulmányozni az Isten igét. Jézus főpapi imájából a következő igéket emeltük ki. De nem értük könyörök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek én bennem. Hogy mindjárt egyek legyenek, úgy, ahogyan te, atyám, én bennem, és te benned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem. Jézus Krisztus maga imádkozik ezért az egységért, ezért a közösségért. Ha olyan fontosnak tartotta, hogy az utolsó imájában, amikor imádkozik az eklézsiáért, ezért imádkozzon, azt gondolom, mint téma nagyon fontos az eklézsiának. Azt is látjuk, hogy az egység témája, az egyetértés témája Krisztusban az áldásnak a kulcsa. Méghozzá annak az áldásnak a kulcsa, ami a mennyből száll le egy gyülekezetre, a mennyből száll le egy hívő közösségre, és benne a hívő emberek egyenként életére vonatkozóan. Menjünk tovább. Beszéltünk arról, hogy ebben az egységben vannak olyan eszközök, amelyeket Isten adott nekünk, amely hivatott munkálni az egységet. Kiemeltünk néhány ajándékot és néhány ajándéknak a megnyilvánulását is, csupán példaképpen, de úgy gondoltam nagyon aktuálisan. Az első igeszakasz az 1 Korintus 3-ban volt, amit megnéztünk. Ha az egyik ezt mondja, én Páli vagyok, a másik pedig ezt, én Apollósé, nem emberi módon beszéltek-e? Hát ki az az Apollós és ki az a Pál? Szolgál csupán, akik által hívővé lettetek, mégpedig ki úgy szolgál, ahogyan megadta neki az Úr. Megnézték az igében, hogy alapvetően az elhívás és a kegyelme ajándék az Isten kegyelme, nem érdem. Nem pozíciókat határoz meg világi értelemben a kegyelme ajándék, hanem építésre szolgál, és nem a személyt hivatott, az megajándékozott személyt hivatott központba helyezni, hanem Krisztust, akitől ez ajándék származik. És minden szolgálatban érdemes volt felfigyelni, különösen az ilyen tanítói szolgálatokban, vagy látványosabb szolgálatokban, tehát dicséret, vagy tanítás, igehirdetés, profitálás, hogy óvakodjunk attól, hogy lelkileg kiskorúak legyünk, és személyekhez kötődjünk a személyek ura helyett. Az ajándékhoz kötődjünk az ajándékozó helyett. Minden szolgálat akkor biblikus és egészséges, amikor nem a személyi kultuszt építi, hanem a Krisztust emeli föl, és az emberek szívét Krisztushoz köti. Pálék szerették volna ezt, de mégis nem sikerült teljesen, a korintusiak azért szépen ragaszkodtak az emberekhez. Na, az erre válaszképpen Pál tanít erről is, elutasítja ezt a fajta gondolkodásmódot, hogy volt, aki magát Apollóshoz kötötte, volt, aki magát Pálhoz kötötte, volt, aki magát egyből a Krisztushoz kötötte, tehát úgy volt, hogy így. De mindegyik rossz volt, mert egyik a másikkal biztatkozott, hogy én pedig olyan nagy vagyok, hogy én egyből Krisztushoz kötöm magam. Ugye ez nem helyén való gondolkodásmód, hanem pártoskodás, amit a Biblia nem támogat, és az egységet ilyen módon rombolja. Viszont az, hogyha a szolgálatokban a Krisztus emelkedik föl, és az emberek Krisztus látják meg az ajándékokon keresztül, a szolgálatokon keresztül, akkor az egységet pedig segíti, hisz mindjárt akkor egyek tudunk lenni Jézus Krisztus szeretetében, áldozatában, hűségében, jóságában, szabadításában, és sorolhatnám. Menjünk tovább. Ez az ige van még tovább boncolgatva 6.-7. versben, és elmondja azt Pál apostol, hogy a növekedést Isten adta. Tehát én tettem a dolgomat, Apollós is tette a dolgát, de az, hogy lett egy gyülekezet, az, hogy emberek tértek meg, hogy létrejött ez a közösség, az Istennek a kegyelme, Isten növekedő munkája. Még akkor is, hogyha mi eszközök voltunk ebben, és ez fontos, hogy embereket használ Isten eszközként az ő csodálatos munkájában, hogy valami szellemileg megalapozottat, szellemben létrejövőt építsen, ez vannak a kegyelme ajándékok, hogy olyan dolgot építsenek, amelyet emberi szemmel majd csak később lehet látni. Előbb megtörténik a láthatatlanban, a szellemi szférában, az emberek szívében, és aztán pedig kezd láthatóvá válni. Erről beszéltünk, ez a szellemi szolgálat, amikor az emberek szívét érinti meg az Istennek a beszéde, vagy egy dicséret, vagy egy profécia, vagy egy bátorítás, vagy egy vigasztalás, vagy egy ölelés. És ebben az ölelésben, ebben az Istentől való áldás közlésében közlünk van olyat, ami Isten, amiben Isten van benne. Istennek a változtató ereje, és ha végig gondoljátok az életetekben, mennyit tapasztaltunk már ilyeneket, amikor emberek megváltoztak az Isten igéje által, az Isten szolgálata által, amikor tudtuk közelvinni hozzájuk az Istennek a szeretetét, jóságát, szabadítását, igazságát. Menjünk tovább. Az ajándékok különbségének az áldásáról beszéltünk, ami szintén a mint gondolkodásmód az egységet munkája, a különbözőségeken van a gondolkodás pedig a széthúzást munkája, hogy különbséget teszünk, hogy ez nekem kell az ajándék, az meg nem kell, ezt elfogadom, azt nem fogadom el, vagy minek van ez itt, minek csinálja itt a fesztivált. És két olyan ajándékot emeltünk ki, az evangélista ajándékot és a könyörülő ajándékot. A Bibliából az igéket látjátok, ezeket említettük. Ami a mai korszakban azt gondoljuk, hogy elég sok felkavarodást okozhat a komfortossá, kényelmesre a gyülekezetekben. Azonban a gyülekezetekben, ahol inkább a énnek, az egónak a hízalása a szempont, és az énnek, az egónak a jó érzése van középpontban, és nem pedig a valódi küldetés az elveszettekért való jelenlét, az elveszettekért való küzdelem, és egy olyan otthon teremtése, amely lehetőséget és esélyt ad bármilyen hátterű személynek az életváltozásra, ha ő ezt akarja. Ugye ez fontos, hogy őnek ezt akarnia kell. Mi helyett, emberek helyett nem akarhatunk változni. És de viszont, hogy az emberek akarnak változni, akkor van lehetőség és van esély erre Jézus Krisztusnál, mint hogy mi életünket is meg tudta változtatni. És egy gyülekezet akkor jó, hogy ez a hit járja át. Hogy az emberek azt érzik, hogy amikor bejönnek egy gyülekezetbe, akkor nekem van esélyem arra, hogy más életet éljek. És ez kifejeződik abban, hogy oda megyünk hozzájuk és beszélgetünk velük, amikor bizonyságot teszünk az életünk megváltozásáról, ahogy fogadjuk őket, ahogy hiszünk abban, hogy Isten őt meg tudja változtatni. Ugye ez egy hit. Hogy hiszem azt, hogy Isten akármilyen háttérbe jöttél is, meg tud téged változtatni. Ez egy légkör. Ez megteremt egy légkört egy gyülekezetben. És beszélni a könyörület két irányáról is, amikor könyörülettel vagyunk azok felé, akik nagyon messze szakadtak el a bűneikben. Az Istentől is könyörülünk azokon is, akik hitben jártak valamikor, de a hitetlenség és a kételkedés emészti őket, és emiatt haladnak az ítélet felé, a tűz felé, és beszéltünk a kegyelmejendék felgeresztéséről, amely az odaszánás által lehetséges. És akkor itt megyünk tovább, és tekintünk azokra a gondolatokra, amelyeket itt a gyülekezet egységével kapcsolatosan láttunk a római levélben. A római levél 14. fejezetének első 23. versében, ami egyébként a teljes rész, tehát nem olyan. Kiemelni két ige verset ebből az ige szakaszból, amit szintén szeretném, ha ki lenne vetítve. A két ige vers így hangzik: aki eszik, ne vesse meg azt, aki nem eszik, aki pedig nem eszik, ne ítélje meg azt, aki eszik, hiszen az Isten befogadta őt. Majd 15-ös vers: ha pedig atyád fia valamilyen étel miatt megszomorodik, akkor nem jársz el szeretetben. Ne tedd tönkre ételeddel azt, akiért a Krisztus meghalt. Hú, ez nagyon kemény gondolat. Természetesen, hogy a maga a római levél 14. fejezete a bávány áldozati hús kérdésével foglalkozik, amelyet a piacon lehetett venni. Tehát általában azokat az állatokat, amelyeket levágtak egy pogány kultúrában, azoknak a vérét ugyanúgy kiontották egy bávány oltáron, amely a dugig volt a város. Tehát mentek valamilyen oltárhoz, a böllérek, és akkor azt levágták az állatot, és kifolyatták valamelyik bávány számára. Tehát gyakorlatilag a húspiacon, mondjuk Korintusban vásárolni nem bávány áldozati húst elég nehéz lehetett, mert szinte minden hús olyan volt, amiről lehetett tudni, hogy ezt báványnak áldozták, és hát biztos voltak olyan, amivel speciálisan árulták, és hogy ez ennek az Istennek, ez annak az Istennek, ez annak az Istennek az áldozata, és ezt tedd meg. Tehát mentél a húspiac, és akkor Baál, Astarót, és akkor ilyen húsokat lehetett venni. Tehát nem karaj vagy comb, hanem ez volt a azonosítója. Hát ez elég gázos helyzet lehetett. És akkor Pál ebben a helyzetben beszél erről, és akkor van, aki azt mondja, hogy inkább csak zöldségfélét teszek, hogy tiszta legyek, hogy szent életet éljek, hogy nem is fertőzöm magam ezzel a hússal. Ezek voltak az erőtlenek. Az erős azt mondta, aki lelkileg úgy érette volt, mondta, hogy hát bemegy a számon, aztán történik, hogy történik, aztán az árnyékszékbe kerül, tehát mit kellett tőle félni? Hát ettől én nem leszek tisztátalanná, hát arra rendelt, hogy megegyem, aztán kinek mutatták be, az már az ő bajuk, nekem bajom nem lesz belőle. És ez a kettőből támad feszültség a gyülekezetben. Aki evett, az megítélte azt, aki nem eszik. Aki nem eszik, az magát különnek tartott adná, aki eszik, és akkor ebből lett egy feszültség, gyakorlatilag pitiáner, lényegtelen dolgokon elkezdett szivakodni. Aztán, hogy ki mit különböztet meg? Valaki azt mondta, hogy a vasárnap, az Úr feltámadásának ünnep, az egy különleges nap. Többi azt mondta, minden nap különleges, mert minden nap az Úré, és nekünk minden napot különnek kell tartani. És akkor ezek vitatkoztak, nem a vasárnap külön, nem, minden nap az Úré. És az igazán szent, aki minden napot megszentel. Ez igaza volt ennek is, még ott annak is. És akkor Pál mondta nekik, hogy figyeljetek gyerekek, hát igazán, ha eszel és az Úrért eszel, hálát adsz az Úrnak, egyél nyugodtan. Ha nem eszel és hálát adsz az Úrnak, hogy te nem eszel, hogy ilyen világosságot kaptál, hogy így értetted meg, áldjon meg téged az Úr. Tehát alapvetően a gyülekezeti egységnek a megőrzéséhez világossá kell tennünk a számunkra, hogy mi az, ami lényeges kérdés, és mi az, ami lényegtelen kérdés. És a lényegtelen dolgokkal keveset kell foglalkozni, a lényegtelen dolgokkal kapcsolatosan odáig kell eljutnunk, hogy az emberek, akik lényegtelen dolgokban különböztek össze, megértsék, hogy a másik másképp gondolkodik. Eszel vagy nem eszel, semmi probléma. ne ítélkezzetek egymásra vonatkozva, nem mondjatok ítéletet a lényegtelen dolgok kérdésében. Tehát azt is tudnunk kell, hogy a kereszténységben önmagában, több témában vannak különbözőségek, vannak viták, vannak irányzatok, vannak gondolkodásmódok. Tehát rengeteg olyan lényegtelen apróság van a Biblia tanításából fakadóan, amit magyaráznak emberek, amiben különbségek vannak, de ezek nem lényeges kérdések. De ezeken nem szabad kiakadni, nem szabad leakadni. Amikor kiakadunk az ilyen lényegtelen dolgokon, már belép a pártoskodás, már belép a szakadás a testvérek közé, és gyerekesek vagyunk. Gyermeki módon gondolkodunk. Az érettebbeknek azt mondja Pál apostol, azt tanítja, hogy ha megütközik a te testvér azon, hogy te bálvány áldozati húst eszel, akkor ne tedd tönkre a te szabadságoddal a testvéret. Akkor inkább, mikor ő ott van, és hogy zavarja, inkább ne egyél. Inkább egyél répát, meg zöldséget. Ez egy jelentős áldozat lehet azok a húsevőknek közöttünk. De inkább azt mondja, és nagyon fontos, hogy ne tedd tönkre azt, amit Krisztus adott neki. Hogy ő egy hite van rá, hogy ő azért nem eszik, mert ő szereti az Urat. És hálátal érte, hogy ő nem eszik ilyen bávány áldozati húst, mert ő szereti az Urat. Akkor, ha ő neki ez a hite, és ebben maradjon, megmondja Pál, és erre jutott el, nem tud más tenni. Tehát hiába mondod neki, hogy ez nem probléma, ha neki ez a hite, és a hite eddig jutott el, akkor ő nem tudja azt tenni, amit te hiszel. Mindenki csak addig tud elmenni biblikusan és Isten szerint való módon, ameddig ő eljutott a hitben. Így van? És nem várhatom el azt, ha én érettebb vagyok a hitben, az éretlentől, hogy ott tartson, mint én. Viszont, ha én érettebb vagyok, akkor tartozom annak azzal, hogy ne bírálgassam az erőtlenségéért, hanem befogadjam. És oké, semmi probléma. Akkor ma nem eszünk húst. Nem eszünk húst, nem fog veled veszekedni, vitatkozni, mert szeretlek téged. Jobban szeretlek annál, mint hogy most kétszer rántott húson összeveszünk. Akkor ma rizset eszünk. Párod zöldséggel. Halleluja. Igen, van aki, halleluja. Így van. Tessék, zöldséges fasírtat. Na igen, ez már alakult. Tehát meg lehet találni a kompromisszumot, igaz? Oké. Tehát a következő gondolat, ami mindjárt ki lesz vetítve, nagyon lényeges, hogy ezt megértsük, mint gyülekezet is, és mint hívő emberek. A lényeges dolgokban az egységet, míg a részletkérdésében a szabadság és a szeretetet szorgalmazzuk ezekben a vitákban, vagy gondolkodásmódbeli különbségekben. Nagyon fontos, hogy a gyülekezetünk, és mi hívők is maradjunk egy elfogadó lelkülettel, egy befogadó lelkülettel, és egy ilyen ítélkező, ilyen bírálgató gondolkodásmódbeli lelkülettel. Tudomásul kell vennünk, hogy nem vagyunk egyformák. Ez egy áldás, nem? Amen. Szoktam mondani valaki, mondás, mi lenne velem nélkülem? De milyen jó, ha úgy tudja az ember mondani, hogy mi lenne velem nélküled? És milyen jó, hogy vagy, és nem vagy olyan, mint én. Tehát amikor rossz pasz vagy, lehet, hogy hálás is vagy érte, hogy nem olyanok az emberek, mint te. Ugye? De Isten sokszínű Isten. Isten teremtett világa sokszínű, nem uniformizál, és nem teremt bennünket egyformának, és ebben a nem egyformaságban nem csak a fizimiskánkban különbözünk, a szemünk színében, a bőrünk színében, az arcvonásainkban, a méretekben, a magasságban, nem ebben különbözünk, hanem gondolkodásmódban is különbözünk, érzésvilágban is különbözünk, érdeklődési körben is különbözünk, hangsúlyokban is különbözünk. Rengeteg olyan apró dolog van, amely a mi finom hangolásunk. Az Isten teremtő munkának a finom hangolása az életünkben. És ez egy csodálatos dolog. És nagyon jó, ha egy ilyen elfogadó lelkülettel vagyunk egymás felé, hogy nem veszekedünk minden apróságon. És nem próbáljuk lenyomni a másik torkán a magunk apróságait, hogy ezt el kell fogadjad, hanem sokkal inkább befogadók vagyunk, de jó, hogy nem vagy olyan, mint én. És inkább érdeklődésre fordulunk a másikhoz, hogy az ő szemszögéből is lássuk ezt a világot egy kicsit színesebbnek. Amikor az ember beszűkül és uniformizálni akar, akkor beszürkül az élete. És a világ ilyen szürke lesz, fekete vagy fehér. Szóval megkérdeztem időszolgáját, Isten egy időszolgáját, hogy adjon nekem tanácsot, és mondja, hogy mit lát az életemben, nagy buzgósággal vetettem bele magam a munkába akkor is, és mondja, egy bajod van, ami jelentős. Mondom, mi az? Azt mondja, hogy a dolgot vagy feketének, vagy fehérnek látod. De ebben az életben a dolgok általában szürkék, amelynek vannak fehér része is, vannak fekete része is. Vegy tiszta ember nincs, tehát aki teljesen, tökéletesen mindent jól, vagy mindent rosszul csinál. Meg kell tanulnunk, azt mondta, az értékelni azt a helyzetet, eseményt, tettet, hogy mi az, ami jó benne, és mi az, ami rossz. És ha olyan rossz van benne, ami miatt én elutasítom, akkor meglátom, hogy ez jó volt, de ez annyira rossz, hogy ezt az egészet így nem tudom elfogadni. Vagy el lehet gondolkodni, hogy vannak benne olyan motivumok, amik emberi motiváció. De van benne csomó jó dolog, ami miatt meg azt gondolom, hogy ezeket el tudom fogadni. Azokon meg lehet, hogy kéne majd változtass. De nem dobom ki az ablakon az egészet. Erre mondja a Biblia, ugye, hogy a profitálást ne vessétek meg. A jót tartsátok meg, és a gonosz minden formájától, fajtájától pedig tartózkodjatok. Nem azt mondja, hogy hajítsátok az ablakon, mert van benne esetleg emberi, egoista, rossz gondolkodásmód, emberi érzelmektől befolyásolt dolgok, hanem nézzétek meg, mi az, ami jó, és azt ragadjátok, tartsátok meg. Ami pedig nem jó, azt tudjátok megfogalmazni, hogy miért nem tudom elfogadni. Nagyon fontos. Nem csak azért, mert nem tetszik, vagy én nem így gondolkodom, én másképpen érzek ezzel kapcsolatban, ez kevés. Tehát vegyük a fáradtságot, hogy meg tudjuk fogalmazni, hogy az a rossz, az miért rossz? Vagy miért annyira rossz, hogy már ezt nem tudom elfogadni. És azt is vizsgáljuk meg, hogy ez a rossz tényleg lényeges kérdése. Tehát most valaki villogtat a dicsőítésnél, hogy ez a lényeges kérdés, vagy a lényegtelen kérdés. Szerintem a lényegtelen kérdés kategóriába tartozik egyébként alapvetően. Amikor értékelünk valamit, akkor valószínűleg gyerekesek vagyunk, ha pusztán egy formai megjelenés számunkra idegen módja jelent nekünk megütközést, és majd később foglalkozunk a konfliktus kezelésnél azzal, és már most is megemlíteném, hogy amikor elfogadsz embereket, nem kell elfogadni azt, amit csinálnak. Érted? Nem jelenti azt, hogy neked is ugyanazt kell csinálni. De amikor befogadsz embereket az ő másképpen való hozzáállásukkal, az nem jelenti azt, hogy te azt várod magadtól, hogy akkor most ugyanolyan legyek, mint ő. Nem kell, hogy ugyanolyan legyél, csak fogadd be őt ezzel együtt. Hogy legyen ilyen módon egység munkálása a közösségben, a gyülekezetben. És egy-egy konfliktusnál, ha lényeges kérdésről van szó, akkor azt kezelni kell. És azzal tényleg foglalkozni kell. De ha rájövünk arra, amikor beszélgetünk, hogy ez egy lényegtelen kérdés, akkor abban arra törekedjünk, hogy értsünk abban egyet, hogy nem értünk egyet, ezt másképp látjuk, és kész. Oké? Okay? Nem kell dűlőre vinni ezeket a vitákat feltétlenül. És nincs semmi értelme, meg nincs is rá szükség. Ha lényeges kérdésről van szó, olyan bibliai alapelvről van szó, ami üdvösség kérdés, nagyon komoly alapvető, vagy bűnkérdés, de a bűnkérdés nem hagyományból fakadó bűnkérdésről, hanem bibliai, tehát értékrend szerinti kérdésekről van szó, tehát öltözködésről, stb. Van szó. Jó. Menjünk tovább. Gyülekezet egységét munkája az, hogyha a középpontban a közös cél van a közösség előtt. Nagyon pusztító tud lenni, amikor nem tudjuk, hogy merre megyünk, hanem összevisszaság van egy közösség életében. Tehát a középpontban a közös cél van. A gyülekezet egységét, tehát leginkább egy közös cél segít elő, hogy van egy irány, ahova mindenki fölzárkózik, amerre haladunk. Igaz? Akkor van, aki ezen a részén van, van, aki azon a részén van, van, aki kicsit előrébb van, van, aki kicsit hátrább van, van, aki középen helyezkedik el, de mindenképpen egyfelé haladunk. Ugye, mint Izrael törzsei, tudjátok, meg volt kinek-kinek a helye abban a vonulásban, és nem volt semmi probléma. Tudták, hogy a betegek, a gyerekek lemaradoztak, csak az elejének úgy halad, hogy azok is tudják tartani a tempót. És ez egy fontos dolog. De tudjuk, hogy arra megyünk. Az Isten vezet bennünket. Ez nagyon fontos tényező. Azt is tudomásul kell vennünk, hogy nem minden gyülekezet egyforma. És az is biztos, hogy alapvetően az irányultságunkat és a céljainkat nem kell megváltoztatni azért, mert jönnek emberek hozzánk, és ők nekik más elvárások van a mi gyülekezetünkkel kapcsolatosan. Tehát nekik a mi gyülekezetünkkel kapcsolatosan más elvárásaik vannak, két dolgát vagy rossz irányba megyünk, vagy ők vannak rossz helyen. Általában, hogyha gyümölcsei igazolódik az, hogy egy irány jó, tehát megtérésben az emberek fölépülése, gyüleket jó irányát az mutatja, hogy megtérnek benne emberek, tehát születnek emberek újjá, és a benne lévő emberek pedig egészségesen növekednek, fejlődnek. Tehát ez a gyüleket egészségének a... Ez mutatja a gyüleket egészségét. Most ezért tartunk mi például a gyüleketünkben barátkozók biblióráját, hogy egyrészt a gyüleketnek a bibliai látása az alapokban már tiszta legyen az embereknek. Aztán tartunk látásnapokat, amivel bevonjuk már az újakat is, hogy megújítsuk azt, hogy merre is haladunk, mi a látásunk, milyen stratégiák mentén megyünk, honnan, hova jutottunk el, és hova szeretnénk eljutni a következő időszakban. Tehát ezért vannak a gyülekezetünk életében. És a következő gondolat pedig, hogy a gyülekezetenként különböző elhívás és hangsúlyok vannak. Tehát amikor jön egy ember a gyülekezetben, mi mindig fontosnak tartjuk azt, hogy megismerje a gyülekezetünket. Hogy milyen tanítás van nálunk, milyen irányultság van a gyülekezetünkben, mit tartunk fontosnak, mi van a fókuszban a mi gyülekezetünk életében. És el tudja dönteni, hogy akar-e csatlakozni ehhez a gyülekezethez. Nem pedig ahhoz, amit ő gondol. Mert ha úgy csatlakozik valaki egy helyi gyülekezethez, hogy nem tud igazán csatlakozni a céljaihoz, az alapelveihez, azt, amit hangsúlyosnak tart, tehát nem jobb vagy rosszabb egyik a másiknál a gyülekezetek összehasonlításában, de ez a gyülekezet, ez a jellemző, akkor abból szakadás jön, feszültség jön, egyetlen értést fog munkálni az a személy, aki így csatlakozik egy gyülekezethez, és így jön oda, akkor azt kell mondani, hogy figyelj, van a városban még más és nagyon jó gyülekezet, biblikus gyülekezet, akkor oda kell biztos menni, neked nem, hozzánk. Semmi probléma. Akkor lehet választani más gyülekezetet. És ne azért gyere ide, hogy majd te megváltozod a mi gyülekezetünket, mert ez rossz motiváció. Tehát úgy látjuk, minden ember egy ajándék Istentől, aki bejön a gyülekezetbe, hogy a Szentlélek plantál be a gyülekezetbe, és ő általa teljesebbé válik egy szolgálat, vagy új szolgálat indul el, vagy új szín jön be a Krisztus jelleméből, testéből a gyülekezetünkbe. És ez a erőmel, tehát növekedés segíti. Jó, menjünk tovább. Az egységet munkája, ha a beszédünkben megfontoltak vagyunk. Újra és újra hangsúlyozzuk ezt a témát, és azt gondolom, hogy nem lett elégszer. Az Efézus levél 4.29-es versében olvassuk, semmiféle bomlasztó beszéd ne jön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. Milyen nagyszerű kijelentés ez, igaz? És mennyit szerbotlunk meg ezen a területen? De Biblia azt mondja, hogy ez legyen a célod, ez legyen a fókuszban, hogy úgy akarj beszélni, hogy akik hallgatják, áldás alá kerüljenek. Ne leterhelődjenek, hanem áldás alá kerüljenek, és akkor is annyit mondj, ami az akkor is ott az épülésre, az építésre szükséges. Ha nem építő szándékkal, indulattal akarok szólni, akkor inkább harapjak a nyelvemre, mert szoktam mondani, hogy számoljunk 10-ig, 100-ig, 50-ig, kinek mennyit kell, vagy 200-ig, vagy 2000-ig. Tehát ebben vannak különbségek, hogy mennyit kell számolni, még abban is van különbség, mikor mennyit kell számolnunk. Tehát tudom, hogy látom, hogy veszitek az adást, értitek, miről beszélek. Menjünk tovább. Mi is a pletyka? A pletyka az, amikor egy problémát vagy kritikát olyas valakivel osztunk meg, aki sem a problémának, sem a megoldásnak nem részese. Nagyon könnyen föl lehet mérni, hogy amikor beszélsz valakivel valamiről, akkor ez arra a személyre tartozik. Tehát a megoldásnak a része, vagy ő az, akivel beszélni kell, mert ő a problémának a része. Érted? Ez a pletykának a definíciója. Nekem nagyon tetszik, egyébként nem én fogalmaztam meg. Ezt Rick Warren fogalmazta meg egyébként, nem is őtőle olvastam én ezt. Tehát amikor hozzánk jönnek az emberek pletykával, mi is vétkesek vagyunk, vétkesek leszünk, ezeket meghallgatjuk. De amikor olyan dolga jön valaki hozzám, akár pásztorhoz is, ami nem rám tartozik ott is, akkor közvetlenül, akkor egy dolgot tehetek, azt mondom, figyelj, ezt hagyd abba. Minden pletyka és a pletykának a meghallgatása is az egységet rombolja, és a megosztást munkája. És aki pletykát mond, az vétkezik az ige szerint az Isten ellen, és munkája a gyülekezetben a megosztást. És az is munkája a megosztást, aki pletykát hallgat meg. Tehát a leghelyesebb dolog, amikor valaki elkezd neked mondani másokról dolgokat, és tudod, hogy nem vagy része ennek a történetnek, tehát nem téged figyelmeztetnek, vagy nem te vagy a megoldásnak a eszköze, akkor azt mondja, figyelj, hagyd abba. Beszélj azzal a személlyel, akire ez vonatkozik. És küld oda az a személyhez. De semmiképpen ne fogadjuk el, mert ez nem felel meg az Efézus levélben írottaknak. Az Efézus levélben írottak természetesen nem mindig, nem mondom, nem természetesen, de sajnos így van, hogy néha megbotlunk ebben a dologban, de az, hogy néha megbotlunk, ne jogosítson fel bennünket arra, hogy el is fogadjuk. Hogy ez hát ez így marad, ez már így lesz, beszéljek olyan dolgot, ami rombolnak. Tehát ez ne legyen azért a megbotlások, a botlások ne jogosítsanak fel bennünket arra, hogy így is maradjunk. Oké. Tehát a gyülekezet egységét munkája, ha a pletykát nem engedjük meg továbbadni, és mi sem pletykálkodunk. Nem lehet elég hangsúlyozni ezeket az igazságokat. Menjünk tovább. A következő gondolat, a gyülekezet tagjai támogassák a vezetőséget. Elég jelentős pont, és azt gondolom a mai öntörvényű egoista világunkban, tekintélyt elvető világunkban egy komoly kihívás ennek a megélése a gyülekezetben. De nézzük csak meg kicsit közelebbről a gyülekezet vezetőinek tiszteletével kapcsolatos bibliai alapelvet. A Zsidókhoz írt levél 13-17-ben olvassuk: bízatok vezetőitekben, és hallgassatok rájuk, mert ők vigyáznak lelketekre úgy, mint akik erről számot is adnak. Hadd tegyék ezt örömmel, és ne sóhajtozva, mert ez nem válnék javatokra. Nagyon fontos bibliai kijelentés. A Biblia azt mondja, hogyha mondjuk csinálk egy kört most, és én belállok abba, rám vonatkoztat azt mondja a Biblia, hogy egy napon oda fog állni Isten színe elé, és Isten számon fog kérni engem, értetek? Tehát számon fogja kérni Isten, hogy mennyire figyelmeztettelek, tanítottalak, segítettek benneteket arra, hogy tényleg Krisztus tudjátok követni teljes szívvel. Mennyire foglalkozik, mennyire épült úgy a gyülekezet, hogy mindenkinek legyen benne helye, pásztorlásra lehetősége. Tehát nyilván van egy másik oldala is, a döntések oldala. Tehát én, mint pásztor, azért felelek, hogy a lehetősége meglegyen mindenkinek, hogy növekedni tudjon, korrekciót kapjon, bátorítást kapjon, lelki otthona legyen, és vasárnapra megfelelő lelki szellemi táplálékkal táplálkozzon. És ezért én számot fogok adni Istennek. A bibliai hatalom számonkéréssel jár. És a számonkérés hatalommal jár. Ha nincs hatalom, nincs mit számonkérni. Ha nekem nincs hatalmam arra, hogy én ezekben eljárjak, akkor nincs is mit számonkérni rajtam. A vezetésnek ez a kulcsa, a bibliai vezetésnek ez a kulcsa. És amikor egy vezetői tekintélyen lázad valaki, akkor a pozíciót nem tudja elfogadni, de a felelősségvonást nem vállalhatja magára. Tehát minden vezetőnek a maga szintjén, amit vezet, és ahol áll, Isten előtt azért felelősséggel tartozik, és egy napon majd számot kell adnia, ugye a sáfásságáról. Hogy azzal, hogy sáfálkodott. Oké? A bibliai hatalomnak ez a kulcsa. Ezért mondja a Biblia, hogy bízzatok bennük. És értsétek meg, és hallgassatok rájuk, mert értsétek meg, hogy ők fognak számot adni azokért a dolgokért, amit tesznek, és amilyen döntéseket hoznak. És nem neked kell számot adni az én dolgaimért. Viszont nekem Isten ehhez adott hatalmat, hogy meghatározzam a gyüleket irányát. De ezért, ahogy én meghatározom a gyüleket irányát, mint pásztor, mint első vezető a gyülekezetnek, ezért én számadását hozok Istennek. Az én lehetőségem, hogy meghatározzam az irányt, ez egy csodálatos lehetőség, egy fantasztikus kiváltság, de ezzel a hatalommal, bibliai hatalommal egy komoly felelősségvonás is jár. Nem véletlen, mikor ezt Salamon megérti, ezt az alapelvet, és úgy átfut rajta, hogy mekkora nép az, ami felül neki döntéseket kell hozni, akkor mit kér Istentől? Bölcsességet kér Istentől. A vezetőnek nem lehet elégszer imádkozni bölcsességért, és ha értem imádkoztok, legyen egy ima a kérdésetek, hogy adassék bölcsesség nekem, hogy jó döntéseket hozzak az én szintemen. És a vezetőkért külön, hogy őket vezetőségéért, hogy adassék bölcsesség, és adassék azzal a hatalommal, amely egy vezetőnek adatott, megfelelő felelősségtudat. Mert tetszik, nem tetszik, Isten előtt meg fogunk állni ezek a dolgokért, és ezért ez egy elég húzós tényező. De a gyülekezetben, és Isten ugye maga ezt a tekintélyt, tiszteletet, tekintélyelvűséget nagyon alapelvként hozza a Szentírásban. Nem véletlen, hogy ennyire félt Isten ezt a gondolkodásmódot, mert nagyon pusztítja a gyüleket egységét, amikor a tekintélyelv a lázadás belép a gyüleket életébe. Nem véletlen, hogy Isten annyira gondosan próbál ügyelni. Az igében sorban nézitek Új és Új Szövetségben, a kijelentésen, mennyire gondosan próbálja Isten az Új Szövetség gyülekezetben is helyére tenni ezeket a kérdéseket újra és újra. Tehát aki a gyülekezeti tekintélyt elfogadja, Isten rendelt tekintélyt elfogadja, és megértette azt, hogy azzal a tekintélyen felelősségre vonás is jár, az a gyülekezet egységét munkája. Amikor a gondolkodása ilyen, a tekintélyt elfogadó, a bibliai tekintélyt elfogadó gondolkodás van. Jó. Menjünk tovább, meg fogunk nézni egy konfliktus kezelési módot, a bibliai konfliktus kezelés módját, lapozhatok a Máté evangéliuma 18. fejezetéhez, de nem is kell odalapozni, mert későn vetítve. Most ilyen kényelmes napunk van. Azt mondja a Biblia, ha vétkezik atyád fia, menj el hozzá, nincs meg négy szem közt. Ha hallgat rád, megnyerted atyád fiát. Ha pedig nem hallgat rád, védj magad mellé még egy vagy két embert, hogy két vagy három tanú szava erősítse meg minden vallomást. Ha nem hallgat rájuk, mondd meg a gyülekezetnek. Ha pedig a gyülekezetre sem hallgat, tekintsd olyannak, mint a pogányt vagy a vámszerőt. Teljesen világos bibliai kijelentés, azt gondolom, ehhez nincs mit hozzátenni. Alkalmazása. A Biblia azt mondja, hogy nekem, mint pásztornak sem lehet elfogadni olyan panaszt, amely nem lehet megbeszélve az érintettel. És a gyülekezetben egyetlen vezető sem fogadhat el olyan panaszt senkire, amelyről nem győződött meg, hogy a személy már az érintettel megbeszélte. Tehát bármilyen dologgal jönnek hozzám, vagy vezetőkhöz, vagy bármelyik gyülekezeti taghoz, panasszal egy másik személyre, akkor az első dolgunk az, hogy figyelj csak, megbeszélted már vele? Még akkor is ezt kell tenni, hogy olyan kellemes, hogy úgy, hogy megbízik bennem. Hát rám bíz ezt a titkot, hát rám ne bíz ezt a titkot, hanem beszélj meg azzal a személlyel, akire tartozik. És ezt nem szabad elfelejteni, és magunkat újra és újra emlékeztetni, hogy a probléma megoldása bibliai módon ott kezdődik, hogy a személy azzal beszél, akivel kapcsolatban panasza van. Látott valamit, hallott róla valamit, megbántotta valamivel, úgy látja, helytelenül viselkedik, jár el. Az egyetlen biblikus megoldás és mód, hogy szeretettel, a Krisztus szeretetével és azzal a felelősséggel, amelyel az Isten megmentett bennünket Golgotai kereszt által, és azzal az ismerettel, a kegyelemnek a megértésével, hogy megértettem, hogy nekem is Isten bűnöket bocsátott meg, és ezzel a lelkülettel tudok oda menni ahhoz, akivel probléma van, és akkor majd talán következő alkalommal a konfliktus kezelésről mélyebben fogunk beszélni, és arra is beszélünk, hogy mi van akkor, amikor ez a beszélgetés megtörténik, mert ez általában egy feszült szituáció, egy feszült helyzet. Még erről is fogunk beszélni majd, hogy hogyan kezeljük ezeket a szituációkat, az élethelyzeteket. És aztán a Biblia azt mondja, hogy ha nem hallgat rád az a személy, akkor védj magad mellé egy vagy két tanút, és intsétek meg több szem közt, ami az intés pedig azt jelenti, ugye, megint egy kicsit előletekintve, hogy figyelmeztessétek arról az a kapcsolat, ami rossz, és bátorítsátok a jóra. És ha ekkor sem hallgat rád, és rátok, akkor vigyétek a gyülekezet elé, ennek is meg lehet a módja, talán ezzel kapcsolatban is következőben foglalkozunk, tehát vezetők elé vidd, és akkor majd oda kell a gyülekezet elé, és ha a gyülekezet sem hallgat, tehát egyszer nem így fogja a tekintét, nem akar megtérni, akkor nyilvánossá kell hozni az egész gyülekezet előtt azt a dolgot, azért, hogy később ne lehessen kihasználni a hátsó beszédekkel. Szóval a gyülekezet elé kell, hogy ez az oka annak, hogy ezt a szemét most ki kell zárni, vagy fegyelmezni kell az egész gyülekezetben. De érzitek, hogy ennek már két lépcső, legalább sokszor három lépcső is megelőzi. Viszont a Biblia azt mondja, hogy tekintsd úgy, mint egy pogányt. Tehát gondolj úgy rá, mint akinek meg kell térni. Csak akkor zárjon ki egy gyülekezet valakit, amikor már romboló szándékkal van. Tehát egyszerűen nem tudsz más csinálni vele, mert a romboló szándékából nem akar megtérni, és tovább is pusztítani akar a gyülekezetet, és akkor kell azt mondani, hogy nézd, nincs lehetőséged arra, hogy begyere a gyülekezetbe. Ez ritkán kell, hogy előforduljon, és általában, és mi is azt igyekszünk gyakorolni, hogy mindenkinek, amikor fegyelmezni kell, föl kínáljuk a segítséget is. Persze, hogy elfogadja vagy sem, az már megint egy másik kérdés. Tehát fogadja a segítséget vagy sem az a személy, akinek ezt felkínáljuk. Tehát a gyülekezet egységét, munkája, ha a konfliktus kezelés Isten szerint való módját gyakoroljuk, és abban segítjük egymást is, hogy így gyakoroljuk a konfliktus kezelést. A konfliktusoknak a megoldásával fogunk foglalkozni, hogy hogyan oldhatjuk meg ezek a konfliktusokat, konfliktus helyeteket, de erre már a következő alkalommal kerül sor. Az Úr áldja meg titeket.